Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Néhány ponton változott a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabály az új polgári törvénykönyvben. Szűcs Lászlóval, a Réti Antall és Társai Ügyvédi Iroda tagjával beszélgettem.
Tudja kezelni valahogy a jog az informális döntéshozatali nyomást? Amikor a tulajdonos azt mondja, hogy ügyvezető, ezt és ezt tedd, de szóban, mondjuk egy ebéden, semmi papír nincs mögötte, akkor mit csináljon az ügyvezető, ha látja, hogy ebből baj lehet?
Hát ebben az esetben az lenne az elvárható és prudens magatartás mindkét fél részéről, hogy ezt valahol írásban rögzítik.
De nyilván valamelyik azért nem akarja rögzíteni, mert nem akar egy prudens magatartást.
Most tegyük fel azt, hogy ez a példa ahhoz vezet, hogy egy károkozó magatartás következtében a társaság kárt szenved, és mondjuk van egy tulajdonosváltás, és azt mondja az új tulajdonos 5 éven belül, hogy ezen a szerződésen az ügyvezető aláírása van, tehát ezt az ügyvezetőn én számon kérem, és az okozott kárért az ügyvezetőt beperli. Mit tud ilyenkor az ügyvezető tenni? Azt tudja mondani, hogy de kérem, én ezt nem akartam, ezt én megmutattam a tulajdonosnak. A tulajdonos azt mondta, hogy mondjuk a piaci körülményekre tekintettel mégis vállaljuk be, legyen milyen a projekt. Nyilvánvalóan a bíróság erre a tényre vonatkozóan azt fogja mondani, hogy jó ügyvezető, ezt te állítod, bizonyítsd. És mit tud ilyenkor tenni az ügyvezető igazgató? Behívja a tulajdonosnak azt a képviselőjét, aki akkor kvázi eljárt, ő most vagy elismeri, vagy nem ismeri el. Ha nem ismeri el, akkor még mindig van egy olyan kérdés, hogy jó, de egy meghatározott nagyságú, összeghatárú szerződés azért lát a felügyelőbizottság, aki ugye folyamatos kontroll alatt tartja az ügyvezetést, lát az auditor, aki ugye évente megnézi azt, hogy a szerződések rendben voltak. Tehát azért vannak olyan szervek, akik ott vannak másik oldalról, és nézik az adott vezető tisztségviselőnek a tevékenységét, és vizsgálhatja azt is a bíróság, hogy vajon ők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a káreseménynek következzen be. De tegyük fel, hogy ezek nincsenek az adott gazdasági társaság, nem ez egy kis gazdasági társaság, egyszemű ügyvezetővel. Sajnos, ha az ügyvezető igazgató nem tudja megfelelő módon azt bizonyítani, hogy ez a döntés, ennek a szerződésnek a megkötése, az nem az ő magatartásának a következménye, vagy nem az ő magatartása, akkor ilyen esetben sajnos neki kell elvinni a következményekért való felelősséget.
De ha már egy írásos nyoma van, amiben a kételyeit kifejezte és határozott utasítást kért arra, hogy ezt a kételyei ellenére írja alá, akkor elméletileg menekülhet?
Elméletileg menekülhet. Nyilvánvalóan ez egy bírói mérlegelésnek a
ezért kérdeztem, hogy elméletileg.
Kérdése. Tehát a bíró nyilvánvalóan nem egy bizonyíték alapján dönt, megnézi azt, hogy ez mennyire életszerű. Az, hogy egy adott körben ezt hogyan mérlegeli a bíró, azért ezt így nehéz borítékolni előre.
Mi a helyzet akkor, amikor egy vezető tisztségviselő nem a saját társaságának, hanem valamelyik harmadik félnek okoz kárt? Milyenek a szabályok?
Ez az a szabály, amivel kapcsolatosan nagyon nagy felhördülés volt a szakmában, és hogy ezt a szabályt megértsük, hogy a harmadik személynek kárt okoz, azért meg kell néznünk, hogy ezt az új polgári törvénykönyv hol szabályozza le. És ugye a polgári törvénykönyv beszél szerződéses károkozásról és szerződésen kívüli károkozásról. Szerződéses károkozásról abban az esetben beszélünk, ha egy adott gazdasági társaság és egy másik társaság vagy személy között létrejön egy szerződéses jogviszony. Ez a szerződéses jogviszony az létrejöhet szóban, írásban, ráutaló magatartással. Amennyiben van a felek között szerződéses jogviszony, és ebből a szerződéses jogviszonyból bármilyen felet kárér, akkor ebben az esetben a két társaságnak, vagy a két szerződéses partnernek egymással kell elszámolni. Tehát magyarul ilyen esetben nincsen közvetlen helytállási kötelezettsége a vezető tisztségviselőnek. Tehát egy példával van egy építőipari cég, meg van egy megrendelő, az építőipari cégnek mondjuk az ügyvezetője kitárgyalja az építési szerződést, bevállal határidőket, anyagokat, és bevállal egy vállalkozási díjat ezért, ami egy fix összegű vállalkozási díj. A végén kiderül azt, hogy ezt ebből az anyagból erre a határidőre ennyi pénzért nem lehetett megépíteni, illetve csúsznak, tehát magyarul kötbért is kell fizetni a vállalkozásnak. Ilyen esetben egyértelműen annak ellenére, hogy a szerződést a vállalkozó ügyvezetője tárgyalta ki, és ez az ő felelőssége és döntése volt, a két társaság vitatkozik egymással a kártérítés vonatkozásában. Ha a vállalkozó azt mondja, hogy igen, ez valóban hiba volt, és ebből én kárt szenvedtem, akkor ilyen esetben a társaság az előbb említett szabályok szerint az ő saját vezető tisztségviselőjét felelősségre vonhatja.
Mert ő rosszul tárgyalt.
Igen, tehát ez az egyik esetkör. A másik esetkör, amikor a károkozás az úgy következik be, hogy a károkozó és a kárt elszenvedő személy között nincsen semmilyen szerződés.
Tehát például, azt, ha gyorsítom az építkezést, és menet közben, hogy jobban haladjak, a sittet beöntik az én hétvégi kertembe?
Például. Ilyen esetben ugye ott arról van szó, hogy, és azért hozzáteszem azt, hogy vezetői körben kell eljárni ilyen esetben a vezető tisztségviselőnek, a szomszéd és az építőipari vállalkozás között nincsen semmilyen szerződés. És a sittet azért öntik be a szomszéd kertjébe, mert az adott vállalkozásnak az ügyvezetője mondta azt, hogy figyelj, ne vigyük el ezt a szeméttárolót.
Pörögi a Jóska, inkább told be oda.
Gyorsabban megúszuk, az jó néz ki, úgyse jár oda senki, rakjuk oda a sittet. Tehát magyarul itt az ügyvezetőnek a személyes felelőssége megállapítható. És azt mondja az új szabály, hogy ilyen esetben, ha a szomszéd azt mondja, hogy nekem ebből károm van, építési vállalkozást kártérítésre beperlem, akkor a vállalkozás, a jogi személy és annak a vezető tisztségviselője egyetemlegesen fog felelni.
Az egyetemlegesség ugye azt jelenti, hogy mind a kettő valamelyiknek mindenképpen kell fizetni. Egymás mellett állnak helyt. A köznyelv ezt így fogalmazza.
Igen, ez azt jelenti, hogyha ezt a bíróság, ezt a kártérítési igényt megalapozottnak találja, és egyetemlegesen marasztalja a jogi személyt, illetve annak vezető tisztségviselőjét, akkor gyakorlatilag a teljes ítéletben megítélt kárösszeg az bármelyik féltől követelhető. Tehát akár a vezető tisztségviselőtől, aki ugye teljes vagyonával köteles ebben az esetben helytállni, vagy pedig a gazdasági társaságtól.
Akkor is, ha már nem annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, vagy az a gazdasági társaság már nincs is. Ha van magánvagyona, akkor azzal helytáll? 5 évig mindenképpen?
Gyakorlatilag ilyenkor mind a kettőt lehet perelni, és ha a gazdasági társaság időközben már felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, és olyan mértékben megszűnt, hogy nem csak az, hogy az eljárás folyamatban van, hanem már törölték is a cég nyilvántartásból, akkor valóban ezt az igényt a vezető tisztségviselő ellen önállóan is elő lehet terjeszteni. És nyilvánvalóan itt megint csak azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a vezető tisztségviselő aktív vagy passzív magatartásával okozta ezt a kárt, tehát nem egy vezető tisztségviselő ellen, hanem az ellen, akihez ténylegesen a károkozó magatartás köthető. Hogyha mondjuk a két cég, mondjuk megvan az építési vállalkozás, de időközben volt már 5 ügyvezető igazgatója, akkor az 5-ből ahhoz köthető ez a kár igény, aki abban az időpontban, akinek az utasításának következtében ez a káresemény bekövetkezett.
Azzal kezdte, hogy nagy volt a felhördülés a szakmában, a szabályolvastán. Megalapozott volt a felhördülés?
Ugye ez egy nagyon bonyolult szabályrendszer, ez az új PTK, és nagyon fontos az, hogy mindent a helyén kezeljük. Hogyha én csak ezt a szabályt elolvasom, és mondjuk nem veszem azt figyelembe, hogy ez melyik fejezetben található, csak arról van szó, hogy ha a harmadik személynek bármilyen igénye van, akkor ez az egyetemleges felelősség megállapítható, akkor valóban azt mondom, hogy te úristen, hát akkor itt most mindenért felel a vezető tisztségviselő, most akkor ez hogyan lesz? Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy egy gazdasági társaság hogyan működik, akkor azért azt látni kell, hogy ugye a gazdasági társaság különböző jogviszonyait tekintve majdnem 90%-ig azért szerződésekkel van körbebástyázva. Tehát a gazdasági társaság az úgy jár el, hogy akár a fogyasztóval, akár a beszállítóval, megrendelővel, de mindenkivel van neki valamilyen szerződése. És ilyen esetekben mindig a gazdasági társaságot perelem. Ha viszont ez a szerződésen kívüli károkozás esetköre felmerül, akkor mindenkünk is nagyon sok fejtörést okozott az, hogy mi lehet az az esetkör, amikor ez ténylegesen alkalmazásra kerül, és egyelőre azt látjuk, hogy azért ez nagyon szűk körben fog csak megjelenni.
Hol?
Hát például megjelenhet az előbb említett építőipari vállalkozás esetében, megjelenhet például a környezeti károk esetében.
Akkor leengedem az olajat, kidobom az akkumulátort, ilyesmit? ha mondjuk azt nagy tételbe csinálom, és ez a tevékenységi körömbe tartozik?
Például úgy dobom ki az olajat, leeresztem az olajat, és akkor egy bizonyos területen mondjuk a mezőgazdasági vállalkozásokat ellehetetlenítem ezzel a környezetszennyezéssel. És akkor ilyen esetekben mondjuk a mezőgazdasági vállalkozással nekem nincsen semmilyen szerződéses jogviszonyom, de az olajszennyezés miatt ő neki van egy elmaradt termése, neki van egyéb kára. Ilyen esetben ezt a kárt akár a vezető tisztségviselővel szemben is érvényesíthetem, de azt hozzáteszem, és ezt mondom megint csak nagyon fontos, hogy a vezető tisztségviselőnek saját feladatkörében kell eljárni. Tehát az, hogy az olajat ő így mondjuk beereszti az élővízbe, ez alapvetően egy vezető tisztségviselői utasításhoz kell rendelnem, és ezt bizonyítani is kell. És azért hozzáteszem azt, hogy a harmadik személyek, akiknek semmilyen szerződésük nincs a társasággal, csak tudják, hogy ott működik, és az ő olajuk került be mondjuk a patakba, azért nagyon nehéz lesz azt bizonyítani, hogy ez azért történt így, mert az adott társaság vezető tisztségviselője egy olyan utasítást adott, hogy ők egyébként így járjanak.
Viszont a szabály szigorúsága az esetleg megakadályozhatja, hogy vezető tisztségviselő bárkinek ilyen utasítást adjon, hogy az olaj mehet a Tiszába is
hát
akár.
Az, ugye a vezető tisztségviselőnek a funkciója azért az eddig is... Mondjuk úgy, hogy azért eléggé óvatosságra intette nagyon sok vezető tisztségviselőt. Biztos vagyok benne, hogy ennek az új szabálynak a hatása az az lesz, hogy egyrészt a vezető tisztségviselők megpróbálnak még jobban odafigyelve eljárni. Másrésztről viszont azt feltételezzük, hogy biztos vagyunk benne, hogy sok személy megpróbálkozik majd ezzel a felelősségi szabálynak az érvényesítésével, hogy akár szerződés fennállása esetében közvetlenül a vezető tisztségviselőt perli, ha másért nem azért, hogy az adott társaságot nyomás alá helyezze. És azért ugye, ha ezt összeolvasuk a perjogi szabályokkal, akkor ez nem úgy fog működni, hogy azt mondja a bíróság, hogy hát itt van egy kereset, és azonnal elutasítom a vezetővel szembeni igényt, hanem itt a bíróságnak vizsgálni kell, hogy van-e egyáltalán ilyen jogviszony a felek között, van-e szerződéses kapcsolat. Ha van, akkor nyilvánvalóan ez a vezető tisztségviselővel az eljárás megszűnéséhez vezethet, illetve hát, hogyha nincsen szerződéses kapcsolat, akkor is vizsgálni kell azt a bíróságnak, hogy ez mennyiben köthető a tényleges vezetői tevékenységhez ennek a káreseménynek a bekövetkezése. Tehát kvázi a pert végig kell majd valószínűleg a vezetőnek csinálni, de a végén fogja a bíróság mentesíteni abban az esetben, hogyha egyébként a felelősség fennállásának a feltételeivel eszemben nem megállapodik.
Jó, vagyis kiváló alkalom macerálni így a cégvezetést, meg a cégeket.
Hát, magyarán szóval ennek fennáll a lehetősége.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szűcs Lászlót, a Réti Antal és társai ügyvédi iroda tagját hallották. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.